Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Ugye október 23 az 56-os forradalom évfordulóján ünnepelünk együtt az ország, és hát az ünnepel kapcsolatban van itt valaki mellettem, egy nagyon régi jó barátom, és hát egy nagyon izgalmas, hát nem mindennapi névadó ünnepéről fog beszámolni, de még mielőtt megkezdenénk a beszélgetést, ahogy szoktuk, jelezném a kedves hallgatóknak, hogy ugyanúgy, mint eddig, mindig is hívtak, hívhatnak most is, tehát a 06-1374-0904-es telefonszámon várjuk a jelentkezésüket. Ha van emlék, vagy valami hát kérdés, akkor nyugodtan feltehetik. Hát, drága barátom, nem árulom a nevét, mert mi volt ez a bizonyos névadás? Szeretettel köszöntöm.
Kovács Október volnék. Én is köszöntöm a hallgatókat. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Októbert, ugye, tehát októbernek hívják Októbert. Mindjárt elmondja, hogy hogy lehet Október. Hát van egy gyönyörű családja, öt gyermek, felesége, pedagógus, és hát majd a többit még mondja. Egyébként a Fokolár közösségnek oszlopos tagja már régóta, mi onnan ismerjük egymást valamikor, hát ahol szolgáltam, ott a községünkben volt egy aranyos kislány, Zsóka, akinek udvarolt, és ott az esküvőn én voltam az egyik eskető pap, egy másik társam, valaki szintén a mozgalomnak volt a tagja, aztán én később renegátként átmentem a jezsuitákhoz, de azóta is nagyon jó a barátság köztünk, meg még sokakkal, egyébként a családom ilyen ősfokoláros. Na hát, drága Október, mesélj nekünk, hogy hogy lettél te Október?
Na hát ez egy izgalmas történet, mert ugye 1964-ben születtem, amikor még nem volt olyan könnyű a névadásba ilyen új terveket, új gondolatokat bevinni, és nem is volt olyan könnyű ezt a nevet anyakönyvesztetni, meg a keresztelés sem ment teljesen simán. De a név történet az, hogy apám az 56-os forradalomban hát erősen érintett volt. És nagyon megtörte őt a forradalom bukása november 4-e, és az azt követő...
Mint sokakat.
Az azt követő egzecíroztatások és a szenvedések, és hát szeretett volna valamilyen módon egyfajta emléket állítani a forradalomnak. Ő úgy mondta, hogy egy emlékművet szeretne a forradalomnak állítani, de hát ugye egyszerű tanáremberként nagy keresete nem volt, pénze nem volt, vagyona nem volt, tehát valami épített emlékmű a szóba se jöhetett már csak a rendszer akkori helyzete miatt sem. Úgyhogy apám, aki egy fantáziadús ember volt, szellemi tőkével bőségesen megáldva, úgy döntött, hogy egy élő emlékművet állít. Élő emlékművet állít, már volt két fia, két bátyám, és elhatározta, hogy a harmadik gyermeke, aki születni fog, az a nevében fogja hirdetni és megőrizni a forradalmat. És így döntött, hogy Október lesz a neve.
Meg se születtél, és már volt egy emlékmű. Ez aztán a karrier, nem kondenzált anyatej diplomás dalokat. Nagyszerű, nagyszerű. Tehát így lettél akkor te, hát Október, és hát az egyházban, amikor megkereszteltek, ott már így kereszteltek, vagy?
Így kereszteltek. Amúgy maga a hivatali út, tehát az állami szervekkel, az sem ment teljesen zökkenőmentesen, mert ugye amikor anyámat a szülőszobán kérdezték, hogy hogy fogják hívni a gyereket, és ő megmondta, hogy Október lesz a neve, akkor rögtön arra gondoltak, hogy gyermekágyi láz, meg mi egymás elvette az eszét, a szülés, szó se lehet róla, utána apám is bizonygatta, de nem akarták anyakönyvezni. És emiatt A hivatalban elég kemény pengeváltások voltak, kemény csörték folytak apám és a tanácsi dolgozók között, de apám nagyon kemény és erőszakos ember is volt bizonyos mértékben, úgyhogy ott ő kitaposta ezt, hogy hadd lehessen október a gyerek. Viszont a plébános atyával ugye már nehezebb volt a helyzet, másabb volt a nexus, ott nem akart apám kitaposni semmit, meg nem akart erőszakoskodni semmit, de hát a fő probléma az volt, hogy ki legyen a védőszentje. Hát nem tudunk olyan névre keresztelni egy gyereket, amilyen név nem is létezik valójában. És hát kellett választani védőszentet. És akkor kérdezte az apám, hogy a plébános atyát, hogy ószövetségi figura is lehet? Igen, aki a Biblia említ, és tisztelünk, lehet az is a védőszent. Tehát Áron is lehet? Lehet, de oké. Október lesz minden Áron, legyen az ő neve Áron. És így valójában október Áronra kereszteltek engem.
Fantasztikus lehet.
Bár ezt a második nevemet általában senki nem ismer, az aláírásomba se használom. Mm-hmm. Egyedül ez a bizonyos plébános atya volt.
Minden Áron.
Gyerekkoromban így szólított, mert neki nem ment a fejbe, hogy én október vagyok. Ő volt az egyetlen, aki mindig Áronnak szólított.
Van egy jó barátom, aki Csabának hívják. Az is problémát jelentett az illető plébánosnál, hogy hát hogy lehet valakit Csabának nem, annyi keresztény név van, de nincs is védőszentje. Azt mondta az édesapja, ő lesz az első, majd
remek.
Szent Csaba. Ők így vitték át ezt a történetet. Na, hát gyakorlatilag, ugye mégis hát mit jelent neked a te számodra, hogy ezt a nevet hát majdnem, hogy rád kényszerítették, vagy nem csak egy élő emlékmű vagy, hanem egy élő valóság, mint forradalmár. Amiért ma mi itt együtt vagyunk, pontosan ez a mai beszélgetésünk témája, hogyan lehet egy keresztény ember forradalmár? Tehát ma, 23-án ez a fő beszélgetési témánk. Mit mondsz te ehhez, hogy...
Hát természetesen nem kívánom a szülői örökséget megtagadni, és apám tervével és vágyával szembe menni. Én bizonyos fokig felvállalom ezt az élő emlékműséget. Az 56-os eszmék és a szabadság iránti elkötelezettség az maximálisan megvan bennem, hiszen ilyen nevelésben részesültem. Én hozzászoktam ehhez, hogy ilyen különleges nevem van. Sokat csúfoltak például mi a gyerekkoromban, meg mindenki szórakozik még, mert október, november, december szoktak gúnyolódni a nevemmel.
Egyébként, mint az Amerikában ott szokás, hogy sokszor hónapneveket vesznek fel fiúk. Volt valahol egy család, ahol a januártól decemberig megvolt az összes gyerek. Jó, nem tudom, ennek utána kéne nézni, csak most, hogy ezt így említed.
Magyarországon biztos, hogy nincs még egy ilyen név, ezt tudom a KSH statisztikákból, de azt tudom, hogy egy bizonyos fokig azért szenvednem is kellett a nevem miatt, főleg gyerekkoromban, de kaptam hozzá egy olyan támogató nevelést, hogy bátran vállaljam ezt fel, és egyáltalán az elveinket és a szülői muníciót vállaljam fel, ugye a keresztény nevelést, a hazafias nevelést, és egy kicsit ez az 56-os nevelés is megvolt bennünk, bár nagyon szolidan, mert azért az apám még féltek. Ez az igazság. Féltek. De ezt ne felejtsük el, hogy a forradalom után apámnak elég sok egzecíroztatást kellett elszenvednie. És mi az, hogy a forradalom után? Még a 25 éves és a 30 éves évfordulón is be kellett menni a rendőrségre jelentkezni, hogy itt vagyok, semmi rosszat nem csinálok. És
ő mit tanított?
Hát magyar történelem szakos volt, de történelmet nem
tanított. Az még külön éles.
Történelmet nem taníthatott, és meg is mondta az igazgató, hogy emiatt.
Ugye október lettél?
Nem. Az 56-os múltja miatt. 56-os múltja miatt nem taníthatott, meg a továbbtanulásában is ez emiatt akadályoztatták. De lényeg az, hogy olyan nyílt sisakkal nem mertek a szüleim egy kisgyereket erős 56-os szellemiségben nevelni, hiszen pedagógusok voltak apám is, anyám is, ha én elszólom magam az iskolába, vagy akárhol, akkor repülnek az állásukból. Tehát meg kellett várni igazából azt, amíg én is felnőtt leszek, vagy közel felnőtt leszek, és akkor kaptam ilyen politikai természetű felvilágosítást. De még egyszer mondom, hogy ami látensen bennem volt az 56-os szellemiségből, a hazaszeretet, a szabadság iránti szeretet, ezeket büszkén vállaltam, és később pedig, ahogy történelmi háttérrel is tisztában lettem, és a családom múltjával, úgy attól kezdve azt is felvállaltam.
Tehát nem úgy mentél az első elemibe, hogy apukám a Corvin közben lövöldöz.
Szó se lehetett erről. Maximum ilyenek
nagy
voltak.
Nagy sikered lett.
Maximum olyasmi volt, hogy például én ugye nem voltam úttörő. Az egész iskában egyedül nem voltam úttörő, mert a szüleim nem akarták, hogy felavassanak. És ez is például valahol egy állásfoglalás volt, de hát ezt nekem nem mondták, hogy te azért nem vagy úttörő, mert mi antikommunisták vagyunk, hanem csak azt mondták, hogy a mi szellemiségünkkel ez nem összeegyezhethető, és ezért te mondd meg légy szíves a tanítónének, hogy te nem leszel fölavatva.
Különben csak a hallgatóknak, én is nemrég tudtam meg tőled ezt az egész történetet, és mivel tudtam, hogy a mai nap itt leszek a rádióban, mert ez itt nekünk még egyszer erről a történetről beszélni kell. Úgy gondolkodtam, hogy ugye egy keresztény ember forradalmár, hát keresztény vagy krisztusi pedagógus, hát hogy a csodába lehet, így keresztényként, pedagógusként forradalmának lenni 5 gyerek, de aztán rájöttem, hogy azért ez teljesen evangéliumi dolog. Hát Jézus is pedagógus volt, mester volt, tanító volt, és hát mondom, ez nyugodtan lehetett volna a keresztneved, hát Jézus. De az legalább annyira provokatív lett volna, hogy október Jézusnak hívnak.
Pedig bizonyos pletykák szerint ez is terve volt véve, de még az október is nagyon meredeknek számított akkoriban. Például, hogy más nem mondjak, az, hogy október 23-án legyen a névnapom, na ezt már egyáltalán nem merték a szüleim meglépni, mert akkor már az egy nyílt sisakkal történő szembe menetel lett volna a rendszerrel, hogy nem elég, hogy így hívják a gyerekét, még a névnapja is akkor van, úgyhogy valójában október 4-ére került nekem a névnapom egy bizonyos családi vonatkozás miatt, mert apám meg a bátyám is Ferenc, és akkor az hiszi Szent Ferenc napján tömbösítettük a névnapokat. Viszont a rendszerváltásról anyám odalépett hozzám, és mondta nekem, hogy fiam, most már nyugodtan átteheted október 23-ára a névnapodat, amikor is a helye lenne neki.
Hát Isten éltesesük.
Hát köszönöm. Végül is a fránya konzervativizmusom miatt ezt a lépést már nem léptem meg. Jó nekem az október 4, de valóban nagyon sokan köszöntenek ezen a napon boldog névnapottal.
Na most ez a... Ugye azért én egy forradalmi személy lehetek. Ez hol vált számodra tudatossá? Hogy, tehát én jó, nem állok a barikádon, de hogyan tudok én forradalmár lenni keresztényként? Tehát ez itt az alapkérdés, amin úgy baktatnánk.
Na, ahhoz, hogy ezt megértsük, ahhoz viszont vissza kell nyúlni oda, amit említettél, hogy a Fokolára mozgalomban iskolázottunk, és én mind a mai napig valóban erős elkötelezettséggel bírok a mozgalom felé, annak a lelkiségét teljes mértékben magamévá téve. Ne felejtsük el, hogy a Fokolára mozgalom az egység lelkisége, ugye Mária műve a hivatalos egyházi megnevezése, egyfajta máriás lelkiség ez, de azáltal, hogy az egység lelkisége, azáltal, hogy a fókuszba került Jézus főpapi imájából a legyenek mindnyájan egy vezérgondolat. Tehát valahol én az egységet szeretném megvalósítani az életemben. A forradalmak nagyon gyakran éppen valami ellen jönnek létre.
Szerveződnek.
Én viszont valamiért szeretnék szerveződni.
Hát ha egységért, akkor most van munka bőven.
Van bőven.
Pillanatnyilag kis hazánkban.
Isten országának az építésén fáradozom, és Jézus tanait próbálom követni az életemben, és ez is bizonyos szempontból egy forradalom. De hogy konkrétan az 56-os forradalommal összefűzzem ezt a gondolatot, ami alapítónk, Kiára Lubik, akit szintén nagyon megérintett az 56-os magyarországi forradalom, egy elhíresült mondásában úgy kiáltott fel akkor, hogy hát Istenem, ha vannak, akik az életüket adják önként a szabadságért, gondolva itt az 56-os forradalmára és mártírokra, akkor miért nincsenek, akik Istenért adják önként az életüket? És ebből a felkiáltásból, ebből a vízióból, ebből az inspirációból született meg a Focolare mozgalomban az önkéntesek ága, Isten önkéntesei, a teljes nevén mondva, és ehhez az ághoz, ehhez a hivatáshoz csatlakoztam én is 1990-ben. De így már talán érthetőbb, hogy miféle forradalmat szeretnék. A szeretett forradalmán munkálkodom én, és azt érzem magaménak, de még egyszer mondom, az ötvatos eszméket és a szülői örökséget nem megtagadva.
Egyértelmű. Tehát szokták mondani, hogy túlárad a bűn, túlárad a kegyelem. Tényleg Karl Lubich nagyságát jelenti, hogy egy aktuális európai esemény, ami látszólag egy ilyen durva elfolytása a szabadságnak, és mégis ebből születhetnek aztán olyan művek, amelyek pont az egységet fogják szolgálni a megosztottság helyett a hidegháború időszakában meg, ami utána következett. Hát nem egy kis küldetés ez az egység. Ami nekem mindig vonzó volt a Focolare lelkiségben, és bizonyos sokig ez erőteljesen jelen van a jezsuita lelkiségben is, tehát ez az inkulturáció, más vallásokkal való párbeszéd, a távoliakkal, ateistákkal, és gondolom itt is vannak tapasztalataid, hogy hát ha te az egységnek a forradalmára van, itt nagyszerű dolgokat lehet csinálni, nem? Ez hogy néz ki a mű életébe, csak esetleg egy személyes élmény, vagy tapasztalat, vagy vannak-e ilyen barátaid, akikkel így találkoztál?
Természetesen. Valóban az egyévállás az minden szinten és minden helyen és minden időben gyakorolható. Hiszen mindig az a lényeg, hogy aki mellettem áll, az a fele barát, akit Jézus épp mellém, Isten épp mellém küldött ebbe a pillanatban, abban lássam meg Jézust, és azzal váljak egyé. Ez lehet egy hajléktalan is természetesen, vagy lehet egy más vallású, vagy egy más nemzetiségű is.
Vagy egy ateista kollégád.
Egy ateista kollégám is lehet, vagy egy diák is. Tehát például vegyünk egy nagyon egyszerű esetet, egy szakmai példát mondanék, hogyan adjunk elégtelent. Ez is része a munkámnak, hogy értékelnem kell, és ha egyes kell adnom, akkor egyes kell adnom, mert nem tettem azt meg, hogy én szeretetből négyest adok arra a produkcióra, ami elégtelen. Most történt például...
Az igazságosság elve is azért létezik.
Nagyon fontos elve, így van. De nem mindegy, hogy adom azt az egyest, hogy megalázva, dühöngve, megszigyenítve a gyereket, vagy pedig megmagyarázva, és az emberi kapcsolatra ez a hangsúlyt. Pedig most nemrég volt egy olyan történet, hogy tényleg egyes kellett adnom valakinek egy bizonyos csalási kísérlet miatt.
Igen.
A tanítványom tudják, hogy ezt nem tolerálom, ha nem tiszta eszközökkel próbálok dolgozatot írni.
helyes.
És első alkalommal kapott egy figyelmeztetést, amiben teljesen világosan kinyilvánítottam, hogy a következő ilyen alkalommal egyest is fog kapni. És bekövetkezett a második alkalom, és nagyon fájó szívvel, de meg kellett adnom az egyest. De mondtam neki, hogy egyrészt ne azt érezze, hogy én most haragszom rá, és dühösen adtam ezt az egyest. Én egyszer azért adtam ezt az egyest, mert állnom kellett a szavamat, mert a hitelemhez, és ahhoz, hogy a diákok kiszámíthatónak tartsanak engem, következetesnek tartsanak, ahhoz nekem bizony nem pillanatnyi érzelmek szerint kell osztályoznom, vagy nem osztályoznom, hanem be kell tartanom az általam felállított szabályokat. Ezt meg kell értenie. Másfelől meg kell érteni azt, hogy én ezzel együtt is nagyon szeretem őt. Sőt, ezt meg is mondtam neki nyilvánosan. Sőt, azt mondtam, hogy nehogy azt érezze, hogy emiatt az elégtelen miatt elesett az évvégi jó jegytől, mert fog kapni lehetőséget a bizonyításra. És végül azzal zártam a beszélgetést, hogy elővettem a dolgozatot, és egy piros tollat, és odaadtam a diák kezébe, és megmondtam neki, hogy most becsületesen húzza ki azokat az elemeket a dolgozatból, amiket az után írt, hogy mondtam, hogy már le kell tenni az íróeszközt. Ez volt ugyanis egy csalás, hogy amíg én szedtem össze a dolgozatait a többieknek, ő még gyorsan utána írt, és ő felfogta, hogy ez egy gesztus volt a részemről. Ő nagyon becsületesen kihúzta mindegyiket, és az az érdekes, hogy tulajdonképpen egész jó jegyet kapott rá, még így is, hogy azokat becsülettel kihúzta, tehát teljesen fölösleges volt ezzel kísérleteznie. Az egyes is ott van, de ott van mellette egy szép mosolygós jó jegy is, és ott van mellette neki az a tudat, hogy a tanára szereti őt.
Így van, hát ez egy saját élmények, ezek szóval egy igazságos, pedagógus, következetes, meg ráadásul érzi az ember, hogy szereti őt, majdnem, hogy büszke, hogy még véletlenül kapjak jobbat, mint amit megérdemlek, és tényleg egy kiváló elv. 5 gyermeked van, ez is egy forradalmi dolog, persze maga a pedagógus pálya is, ugye a pedagógusok, mint a nemzet napszámosai, ma egy ilyen jó ember, mint te, vagy elmegy pedagógusnak, ahol talán korábban nyugodtan valahol a vállalkozások tengerében lehetne egy saját önálló vállalkozásod, de mégis tanáremberként, hát én ezt rendkívül nagyra értékelem, hogy ez is egy forradalmi tett, nem? Hány férfi van ott az iskolában rajtad kívül?
Hát sajnos a pedagógus pálya az erősen elnőiesedik, ez tény. De ami a családot illeti, ebben én igazából nem gondolkoztam, hogy forradalmat csinálni az 5 gyerekkel. Ez borzasztó szomorú, hogy ma már egy 5 gyerekes család extrém nagynak számít. Én mindig, amikor azt szokták mondani, hogy 5 gyereked van olyan sok, mindig azt szoktam mondani, hogy hát ez szerintem egy átlagos, egy normális méretű család. Különben is a mi családunkban én vagyok a legcsököttebb, a legkisebb gyerek. Az egyik bátyámnak 6 gyereke van, a másiknak 8. Tehát nálunk egy nagy családi összevetel az olyan, hogy alig férünk rá a fényképre, és egy nagyon meghitt, nagyon szép alkalom. Amúgy a saját családomnak a nevelése, és ugye a családfői szerep fölvállalása, az is valahol a hivatásomnak része, nyilvánvaló. És ott bizony lehet forradalmi tetteket véghez vinni. De az az érdekes, hogy ezeknek a forradalmi tetteknek egy része abszolút régi, majdnem azt mondtam régi módi, konzervatív cselekedet. Tehát például az, hogy nálunk minden este van esti ima, amire mindenkinek le kell jönni a családban. A felnőtt fiaim is, ha felkiáltok nekik este, hogy ima, akkor számítógépen mentés van, vagy a telefonba beszól, hogy nára, hogy le kell mennem imádkozni, majd utána visszahívlak, és lejön a család imádkozni. Hát mi van ebbe forradalom? Vagy az, hogy az étkezések, a családi étkezések azok nálunk közösek. Tehát az ragaszkodom, hogy amikor ebéd van, vagy vacsora, akkor mindenki, aki otthon tartozik a házban, le kell jönnie. Nem külön lejárnak lassolni, meg zsíros kenyerezni, hanem a családi étkezés az egy közös esemény. De hát ez önmagában még nem egy forradalom, szerintem ezt a józan ész diktálja.
Igen.
De manapság már
nem,
egyre ritkán.
Nem volt forradalom manapság forradalomnak tekinthető. Innen folytatnánk, egy rövid kis zenét hallgatnánk, és mondanám előtte még, hogy tehát a telefonszám 06 1374 0904.
E sulle rive di ogni cuore le tue reti getterà. Offri la vita tua come Maria ai piedi della croce e sarai servo di ogni uomo, servo per amore, sacerdote del
Köszönjük a zenét.
Nagyon örülök ennek a választásnak, hogy a stúdióvezető kollega ilyen szép Jen Rosso számot választott a kedvemért, ugyanis a Jen Rosso együttes a Focolare mozgalom együttese, és ez a dal, amit most hallottunk, ez pontosan a hívásról, a hivatásról szól.
Ugye október különben gitározik, és ott a helyi kis együttesekben mindig ott pengeti a húrt, az egy húron pendülünk zenek, az egység jegyében. Na, tehát menjünk tovább, tehát szeretjük, közösen imádkozunk, egy húron pendülünk, és hát ez egy teljesen természetes dolog, közös vacsora, ugye A gyerekek úgy beleépültek ebbe az egész történetbe, gondolom, amit ti így a Zsókával kialakítottatok, életforma. Na most, hogy nézem, ugye nem egy mai gyereknek a forradalomról milyen elképzelései vannak, bár szerintem hát belefér talán ebbe egy olyan aláírásgyűjtés, vagy demonstráció, ami tényleg jó ügyeket szolgál, gondolom, egy abortus ellenes demonstráció, azért még egy fokolán lelkiség is hát akceptálja, hogy a gyerekem, vagy a lányom, vagy a fiam elmegy egy ilyen helyre. Azt látom, hogy egyáltalán így a forradalommal kapcsolatban ilyen hihetetlen apolitikusok a mai fiatalok, lehet, hogy ez az én véleményem, most ezt szeretném kérdezni, hogy te, aki tehát fiatalokkal együtt volt, az én generációm, tehát ezek a 40-esek, 50-esek, hát ott kőkeményen, vastagon, tehát nagyon erősen, ugye a tudatunkból volt, még ha nem is volt szabad kimenni, hát 56-ba bizonyos helyekre, mert akkor ott előbb-utóbb igazoltatták az embert, vagy elkapták, aztán mondta az apám, tessük el, talak a barátodnak, hát az édesapja kommunista, őt nem bántják, de téged kirúgnak az iskolából. Vagy. De nagyon szeretem őt minden. Na csak, hogy látott te az akkori fiatalokat? Tehát azt láttam, hogy valahogy abszolút te, hogy ez a szolidaritás, együttérzés, vagy valahogy mindenki így a maga dolgaival van elfoglalva, a jóléti társadalom, hogyan megyünk tovább, életpálya modell, de hogy a másiknak milyen életpálya van, ez is egy forradalom lenne, hogy lehet ezt átvinni, ezt én nagyon nehéznek képzelem el.
Hát sajnos csatlakoznom kell a te elképzelésedhez. Nekem is az a tapasztalatom, hogy ezek a világi hívságok, mint csak a jó állásom meglegyen, csak a jó fizetésem meglegyen, jó életem meglegyen, ez tényleg sajnos fontosabb ma a fiataloknak, mint az, hogy a haza sorsa rendeződjék, vagy a társadalmi ellentétek elsimuljanak. Sajnos nekem is vannak negatív tapasztalataim ezen a téren, de amúgy pozitívak is vannak, és meg kell becsülni a pozitív tapasztalatokat. Amit mondtál, hogy a politikához hogy viszonyulnak a fiatalok, valóban egy apolitikus nemzedék jön most fel mögöttünk, aki, vagy legalábbis pártpolitika szempontjából, akit nagyon nehezen tudnak megragadni a pártpolitikával, de valószínűleg ennek az is az oka, az a hiba, hogy a pártpolitika nem a szeretet törvényei szerint szerveződik, hanem igen, érdekek mentén.
Igen, nyilván olyan mértékben fémjelzi magát ezt a fogalomkört, hogy forradalom, meg hát valami fejlődés, meg valami új dolog. Tehát ez a pártpolitikai szemlélet teljesen rá telepedett a hétköznapi ember gondolkodás mondja, és tényleg a gyerekeknek látva ezeket a kortes hadjáratokat, meg főleg így választások előtti vitát, menekülnek ettől a témától. Szabály szerint libabőrösek lesznek, pedig hát én emlékszem, hogy engem hihetetlenül inspirált mind a mai napig a dél-amerikai felszabadítási mozgalmak. Én most is ezekből élek, megmondom őszintén, az egy olyan nagyszerű időszak volt, ahol az egyház is nagyon markánsan jelen volt ezekben a mozgalmakban. Pont múlt vasárnap avatták Szenté Oscar Romerót, Salvador érsekét, akit lelőttek, és ő kőkeményen vastagon ott volt a forradalmárok idézőjelve. Persze neki is az volt a nagy problémája, hogy őt összekeverték a politikai forradalmárokkal, hol ő egy keresztény ember volt, de mégis egy békés úton és a evangélium szellemében próbálta szegényeken segíteni. Most ugyanilyen forradalmának érzem Ferenc pápát is, szerencsétlent, ugye? Hát akit mindenféle szitokszóval emlegetnek, pedig hogyha valamit és kicsit is úgy visszanéznénk, elég a 80-as évekig visszamenni, nem is olyan túl távoli dolog, akkor szenvedett, hát vértanú halált Oscar Romero, akkor talán jobban megértenénk a Ferenc pápa üzenetét a szegényekkel szemben, vagy még akár ezt a migráns dilemmát ide-oda herce-hurcát. Nagyon nehéz.
Mit mondott a Ferenc pápa nem is olyan régen, egy harmad éve? Azt mondta a fiataloknak, hogy fiatalok, ne legyetek kanapé keresztények. Tehát ugye könnyű a déványban hátradőve, semmit sem téve azt mondani, hogy igen, mi hiszünk Isten és keresztények vagyunk. De ettől semmit nem adtunk hozzá a világhoz. Ettől még nem éltük az evangéliumot. Pontosan az a probléma, hogy a mi forradalmunk abban kéne bujkáljék, és onnan kéne kitörjön, hogy megéljük a kereszténységünket. Nem csak mondjuk, hanem meg is éljük, életté váltjuk. Sajnos egy csomó olyan törekvés van és szándék a világban, hogy nagyon vonzóhatnak a fiatalokra. Ezek is forradalmak. Például a szabad szájúság forradalma. És milyen sikeres, nem? Hogy hódít? Nagyon csúnyán, drágár módon beszélnek tömegével, főleg fiatalok. Vagy például a szexuális forradalom. Hogy hódít? Az erkölcsöket söpri félre. És uralkodóval válik szinte az ő tanaival, meg az ő elképzeléseivel. Ezekkel szemben kellene nekünk egy keresztény forradalmat megvalósítani, és ez nem könnyű.
Te látod, már az én időmben mondod, hogy ezek a hát szabadszájúság forradalma. De a Szörényi Bródira gondolok. Nekik fantasztikus politikai töltetű énekeik voltak, hogy amikor a szó veszélyes fegyver, és van, aki fegyvertelen. Tehát, hogy akkor nem a trágárság volt a menő, hanem pont az, hogy hát, hogy igenis a szavammal kimondom az igazságot, ugye, hogy hát még akár Váci Mihály is, aki hát egy abszolút egy kommunista költő volt, és a egyik versében, a Bolondban, ugye azt írja, jól emlékszem, hogy de mondd, kiálts, terjesz, dadogd, jogos igazad, igaz jogot, kiálts, és nem hallgatnak oda, te nem hallgatsz el soha, elhallgatnak, légy hangosabb, nincs jogod, hogy hangot ne adj azoknak, kiknek motyogás a hangjuk, még káromkodás. Tehát azért szól, hogy kiemelje ebből a motyogó, káromkodó világból az embereket. Tehát az öreg Váci Mihály, aki hát a Kádár rendszer alatt bent ült a parlamentbe, tehát mennyire forradalmi módon gondolkodott, biztos rosszul lenne ma, mint hát volt kommunista, hogy hova fejlődött ez az egész történet, mert ő tényleg a legnemesebb értelemben volt hát forradalma. Na hát nem akarok itt nosztalgiázni, de még talán annyit, hogy emlékszem, amikor ugye a Szörényi Bródiék ifjúsági park, ez volt az első szám, ez volt a Sziréna, hogy láss, ne csak nézz,
igen, igen.
Láss, hát mentünk föl a dombon, ez volt a hívószó, tehát hogy gondolkodj, fantasztikus időszakot.
Annyit hozzátennék ehhez, hogy ugye, mint mondottam, az egység lelkiségét próbálom élni, ezt egyedül nem lehet. Nagyon-nagyon fontos a közösség, az ember mögött, a közösségi háttér. Ezek a példák, amiket mondtál, például ez a rock kultusz is, vagy a 60-as, 70-es éveknek a beat nemzedéke is, talált egyfajta közösséget magának. Hatalmas hangulata volt ezeknek a fesztiváloknak,
hát koncerteknek. Sokan állítják, hogy bizonyosokig a rendszerváltozásnak hát ez is lehetett egy előkészítője a gondolkodásban.
Na, már pedig az én egyik veszőparipám az, hogy a fő veszély, ami a társadalomra leselkedik, az individualizálódás.
Ez az.
És ezért is nagyon fontos, hogy mi például a Fokolára mozgalom egy közösségbe verbuválódunk. Az önkénteseket említettem például, akik ezt a hivatást választották, amit én is. Számomra nagyon sokat jelent, hogy itt vagyunk egy maroknyi csapat ebben az országban, akik elköteleződtünk Isten mellett, a szeretet mellett itt a Fokolára mozgalomban. Hétről hétre találkozunk, megosztjuk a tapasztalatainkat egymással, erősítjük a köztünk lévő Jézust, és tudjuk, hogy mindenki a saját helyén van. Én mondtad, hogy öt gyerekes apaként a családban, vagy pedagógusként a katedrán, vagy a társadalomban tevékenykedem, de hidd el, az önkéntesek között van olyan is, aki például nyugdíjas, vak, és nincs egyfajta társadalmi megnyilvánulása most már, mint nekem, de ugyanolyan értékű az ő hivatása, ugyan értékes az ő élete Isten előtt, és neki is vannak tapasztalatai, miért? Mert ő is szeretni próbál ott, ahol éppen él, a családban, a boltban, ahol mozog a buszon, vagy az utcán, és ugyanazt éljük tulajdonképpen. Vagy hiába az egyikünk elit környezetben mozog, a nagy cégeknek ad tanácsokat, hogy ne menjenek tönkre, a másikunk meg egyszerű kertészként a virágokat kapálja és locsolgatja tanulatlan közmunkás társaival együtt, mégis ugyanazt éli ez is, az is, és ez minket nagyon-nagyon visz előre, és ezt kívánom mindenkinek, hogy aki forradalmat akar csinálni, ne egyedül akarja csinálni, hanem mindig közösségben.
Hihetetlenül pozitív hat rám ez a zöld mozgalom. Ugye zöldek, liberálisok, így, de azért ez egy fantasztikus dolog, hogy az elmúlt 30-40 év alatt azért, tehát ez a zöld gondolat, a természet iránti aggódás, meg hogy a káros anyag kibocsátás. Jó, lehet, hogy politikai a különböző színezetűek ezek, de azért mégis ez egy pozitív felhajtó erő, hogy hogyan gondolkodjunk a teremtett világról. Ugye itt volt a Ferenc pápa, aki szintén ez a Laudato Si. Tehát azért ez egy forradalmi írás még akkor is, hogyha sokan talán. Hát lehet, hogy ilyen soviniszta módon védem a Ferenc pápát, mint jezsuita, de benne talán jobban megértenénk őt is, ha tudnánk, hogy hát honnan jött, egy milyen világban. Így lassan a vége felé talán megkérdezném, hogy volt-e olyan történet, amikor azt mondtad, így az iskolában megérted? Tehát így a fiatalok, gondolom millió dolog.
Szerencsére nagyon sok.
Egyet osszál meg, vagy mit tudom én, milyennék szeretnéd látni őket?
Nagyon sok ilyen van szerencsére, ezek mind erőt adnak nekem. Most gondoltunk itt akár a versenyeredményekre, vagy a közösségi eredményekre, de ha tényleg egyet választhatok, akkor azt mondanám, hogy például az osztályom, akiknek osztályfőnöke vagyok, én már 7. éve olyan mértékben bizalommal és szeretettel van irántam, ami nekem nagyon-nagyon sokat jelent. De most is osztálykirándulásról jöttünk haza, nem olyan rége, 2 napos osztálykirándulásról, és rögtön a következő nap az iskolába eléjük álltam, és azt mondtam, hogy gyerekeim, nekem ez jelent a legtöbbet, hogy nekem szót fogadnak, engem elfogadnak, és bízhatok bennük. Bízhatok. Tudom, hogy nekem nem kell éjszakas masszerként járni körülöttük, nem kell ellenőriznem, hogy nem italozik-e valaki, nem kell rájuk szólnom, mert az irántam való szeretetből ők nem követnek el ilyen hibákat és ilyen kiágásokat.
Nem neveznek többé szolgáknak, vagy hanem barátaimnak neveznek. Igen. Azért ez nem semmi, ez már forradalom. Jézusi módon. Köszönöm még egyszer, Kovács Október volt a vendégünk, és hát jó ünneplést a saját emlékmű voltodban.
És az egész országnak, különösen a Mária Rádió hallgatóinak kívánok nagyon szép ünnepi napokat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Hitünk és életünk. Jezsuita atyák katekézise hangzott el.